Pálapos mondta, bizonságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről, és ami Urunkban Jézusban való hitről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyától, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Már esélyek Isten tiszteletben jöhetném, és ott a 4. Zsoltárunkat keresünk egy énekes könyvünkből. A 84. Zsoltárunk legelső versét fennállva énekeljük. Hogy seregetnek Istenet, meg kedvesség őksége.
És a mi Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amint azt fogom olvasni az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, most a 25. fejezetet. Folytatjuk a múlt vasárnapokban megkezdett történetet. Nem csak a sorozatban folytatódik ez, hanem még a történet is most hétről hétre ugyanaz, amely folytatódik. Pál fogságának egy következő epizódja, amikor Festus helytartó lesz Jeruzsálemben az uralkodó. Hallgassuk az igét. Apostolok cselekedeteiről szóló könyv 25. fejezetét olvasom. Amint Festus megérkezett a tartományba, 3 nap múlva felment Cézáreából Jeruzsálembe. Ott a zsidók főpapjai és vezetői panaszt tettek Pál ellen, és kérték, hogy bár Pál ezt nem akarja, kedvükért vitesse Pált Jeruzsálembe. Mert azt a tervet szőtték ellene, hogy megölik útközben. Festus azonban azt felelte, hogy Pál Cézáreában van őrizetben, ő maga pedig hamarosan odautazik. Ezért a közöttetek levő vezetők, mondta, jöjjenek levelem, és ha van valami kifogásolható abban az emberben, emeljenek várat ellene. Miután pedig 8-10 napnál tovább nem tartózkodott közöttük, lement Cézáreába, beleült másnak a bírói székbe, és elővezettette Pált. Amikor Pál megjelent, körülállták a Jeruzsálemből lejött zsidók, és sok súlyos vádat emeltek ellene, amelyeket azonban nem tudtak bizonyítani. Pál így védekezett. Sem a zsidók törvénye ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen nem vétettem semmit. Festus azonban a zsidók kedvében akart járni, és azt kérdezte Páltól. Akarsz-e Jeruzsálemben menni, hogy ott ítélkezzen feletted ebben az ügyben? Pál azonban így válaszolt. A császár ítélő széke előtt állok, itt kell ítélkezni felettem. A zsidók ellen nem vétettem semmit, amint magad is jól tudod. Mert ha vétkes vagyok, és halált érdemlő dolgot cselekedtem, nem vonakodom a halától. Ha pedig ezek alaptalanul vádolnak engem, senki sem szolgáltathat ki nekik. A császárhoz fellebbezek. Ekkor Festus megbeszélést tartott a tanácsával, majd így válaszolt. A császárhoz fellebbeztél, tehát a császár elé fogsz menni. Néhány nap elteltével Agrippa király és Bereniké Cézáreába érkezett, hogy köszöntsék Festust. Amikor már több napja időztek ott, Festus szóba hozta a király előtt Pál ügyét. Van itt egy férfi, mondta, akit Félix hagyott itt fogolyként. Mikor Jeruzsálemben voltam, panaszt emeltek ellene a zsidók főpapjai és vénei, és az elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiaknak nem szokásuk bárkit is kiszolgáltatni, amíg a vádlott szemtől szemben nem áll vádlóival, és alkalmat nem kap arra, hogy védekezzék a vád ellen. Mikor tehát megérkeztek ide, másnap semmi halasztás nem tűrve bírói székembe ültem, és elővezettettem azt a férfit. Ekkor vádlói körülállták, de semmi olyan bűnt sem hoztak fel ellene, ami erre gondoltam, hanem valami vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, meg egy bizonyos meghalt Jézusról, akiről Pál azt állította, hogy él. Mivel pedig én nem tudtam eligazodni ezekben a vitás kérdésekben, azt kérdeztem tőle, nem akar-e Jeruzsálembe menni és ott törvény elé állni ezek miatt a dolgok miatt. Pál azonban fellebbezett, és azt kívánt, hogy tartsák őrizetben a császár döntéséig. Ezért parancsot adtam, hogy őrizzék őt, amíg a császárhoz küldhetem. Agrippa erre így szólt Festushoz. Szeretném magam is hallani azt az embert. Holnap hallani fogod, válaszolta ő. Másnap aztán megérkezett Agrippa és Bereniké nagy pompával, és miután az ezredessel és a város előkelőségeivel együtt bevonultak a fogadóterembe, Festus parancsára elővezették Pált. Festus azután így szólt. Agrippa király és ti férfiak mind, akik velünk együtt jelen vagytok, látjátok ezt az embert, aki miatt megostromolt engem az egész zsidóság Jeruzsálemben is, meg itt is, azt kiáltva, hogy ennek nem szabad tovább élnie. Én azonban azt állapítottam meg, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem cselekedett, de mivel a császárhoz fellebbezett, úgy döntöttem, hogy oda küldöm őt. Ám de semmi bizonyosat nem tudok írni róla uramnak, ezért elétek vezettettem elsősorban is eléd, Agrippa király, hogy kihallgatása után legyen mit írnom róla, mert értelmetlennek tartom, hogy aki foglyot küld, ne jelentse az ellene emelt vádat. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, megértését, a szívünk befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk. Előtted állunk meg mi is, Urunk Istenünk. Olyan bölcsen megtudták hitvaló eleink fogalmazni, amikor megálltak akár egy bírói szék előtt, ahogy Pál is megállt, Festus, meg Félix helytartó, meg Agrippa király bírói szék előtt, tisztelettel és alázattal. Mi keresünk téged, de sokszor felületesen, keresünk téged, de istenfélelem nélkül, keresünk téged, de nem úgy, ahogy illenék. Nem alázattal, hanem langyos szívvel, nem bűnbánattal, hanem lelki gőggel, magunkról olyan sokat gondolva. Könyörülj rajtunk, szívünk gőgjén, kevésségén, bűnein, és add, hogy a mi szívünk helyes viszonyba legyen veled. Te ajándékozz a mi szívünkbe igazi élő hitet, Isten félelmet, Urunk, bűngyűlöletet, igazság szeretetet, és a te orcádnak igazi keresését. Köszönjük, hogy a Zsoltárban énekeltük azt a mondatot, hogy boldog az az ember, aki a te utaidban jár, akinek a te ösvényeid vannak a szívében. Bizony így van ez. Csak az az ember boldog ezen az életen, a földi világban, aki a te utaidra gondol, és akinek a szívében nem ennek a világnak ösvényei vannak, hanem a te ösvényeid. Urunk, írd be a mi szívünkbe a te utaidat, ismertesd meg velünk a te ösvényeidet. Te tégy boldoggá bennünket önmagad által, és a te igéd befogadása által. Köszönjük, Istenünk, hogy életünk minden dolgát eléd hozhatjuk. Így hozzuk eléd, Urunk, a gyászoló szívű testvéreinket, akik eljöttek ezen a vasárnapon, szívük gyászát eléd hozva. Nálad van az a vigasztalás, az a békesség, amellyel az ő szívüket meg tudod gyógyítani, amellyel körül tudod őket venni, amellyel megáldod, megsegíted őket, felemeled őket a mélységből, és elhordozhatóvá teszed a gyásznak terhét. Légy velük szabadításoddal, ajándékozz meg őket mennyei vígasszal, békességeddel, szeretete csodájával. Így hozzuk eléd a gyülekezet szenvedőit, betegjeit, nyomorultjait, könyörülj ő rajtuk is. Segíts fel a betegjeinket, gyógyíts meg őket, hozd haza őket a kórházból, hozd vissza őket a gyülekezeti közösségbe. És taníts ma bennünket a te igéden keresztül, hadd legyen nekünk fontos a te szavad, hadd legyen drága, amit tanítasz, hadd legyen nekünk a te szavad, gyógyír, életet adó erő, életünket útba igazító irányjelző. Köszönjük, Istenünk, hogy jelen vagy közöttünk, hogy a te szent lelked által a szívünkig akarsz szólni és bennünket érinteni, mert fontosak vagyunk neked, mert szeretsz bennünket. Áldott légy, hogy megváltót küldtél, hogy élhessünk mindannyian örökké. Add, hogy ezt megértsük, és a te evangéliumodat befogadjuk. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez. Keressük ki a 341-es énekünket, és a 341-es énekünknek a harmadik versét énekeljük készülve az ige hirdetés hallgatására. 341-es énekünknek a harmadik versét énekeljük, tehát így kezdődik: mind ami kincs ütésért magam hoztam reád. Oh. bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelében. A római levélből egyetlen egy mondatot, a második fejezet negyedik versét. Tehát a megnevezett igehely, a római levél, annak a második fejezete és a negyedik verset olvasom. Pál apostol mondta, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Eddig az ige. Drága testvérek, mindannyian hallottuk már azt a történetet, amikor a Niagara vízesésnek, míg a folyó fenti szakaszában két férfi ugye a vízébe esett, és próbáltak az emberek még a zuhatag előtt segítséget adni nekik. Mind a kettőnek bedobtak egy nagy kötelet, mind a kettő meg is ragadta a kötélnek a végét. De arra hozott a víznek a sodrása egy hatalmas fatörzset. És az egyik ember, aki már megragadta a kötelet, hirtelen úgy vélte, hogy a bizonytalan ingó kötél helyett talán jobban megmenekül, hogyha a fatörzsbe kapaszkodik, és átfogott a kötélről a fatörzsbe, és a halálba markolt. Ugye a fatörzs nem volt rögzítve a szárazföldhöz. A másik ember, aki a kötelet megragadta és meg is markolta, annak a kötélnek a vége ugye ott volt a szárazföldön más emberek kezében, és őt kihúzták. Sok múlik azon, hogy milyen lehetőséget ragadunk meg. Sőt, kimondhatjuk azt is, hogy a meg nem ragadott lehetőség nem ment meg. A meg nem ragadott lehetőség elveszít bennünket. Mai igehirdetésnek ezt a címet lehetne adni, hogy a meg nem ragadott lehetőség. És a menthetetlenekről való sorozatunkban így fogalmazunk meg a mai tételünket, hogy aki nem ragadja meg a megtérés lehetőségét, az menthetetlenül elveszik. Aki nem ragadja meg a megtérés lehetőségét, az menthetetlenül elveszik. Hétről hétre olvassuk Pálnak a történetét, és minden fejezet itt sorra kerül a sorozatban, hiszen állandóan találkozunk Pállal találkozó emberekkel, akik mégis menthetetlennek bizonyultak, meghallották az evangéliumot, de nem döntöttek Isten fiában való hit mellett, nem döntöttek az üdvösség útja mellett, hanem elvesztek, a halálba markoltak. A múlt vasárnap beszéltünk Félix helytartóról, arról a művelt okos emberről, akinek hatalmas karrierje volt. Látta, hogy Pál ártatlan, de kedvébe akart járni annak a népnek, amely fölé őt helytartónak nevezték ki, és fogságban hagyta Pált. 59-ben őt leváltották, és a helyébe Porcius Festus lett Judea helytartója. Meg is érkezett Rómából az új helytartó Festus, és kiderül, hogy gőze sincs ennek az embernek a zsidó nép dolgairól, vallási kérdéseiről, egyáltalán nincs képben. Hát ha láttatok már a munkahelyeteken olyan embert, akit esetleg felülről oda tesznek vezetőnek, de fogalma nincs arról a szakmáról. Hát így képzeljétek el Festust. Oda kerül, mégpedig egy hatalmas pozícióba, talán jó volt a hátszele a császári udvarban Rómában, de fogalma nincs arról, hogy hol is van ez a Judea, kik laknak ott, mit gondolnak, mit hisznek nekik, mi a fontos, és oda kerül, meg is ostromolják Pálnak a vádlói egyből pár nap után, hogy ő oda került, hogy itt van ez az ember, és őt nem szabad élni, hagyni, mindenféle súlyos rágalommal illetik, amit nem tudnak bizonyítani. Római hatóságok, ugye a római jogon alapul ma is a jogrendszerünk, a úgynevezett modern világ jogrendszere, tehát nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy bizonyíték nélkül senkit nem ítélünk el. Hát mindegyik helytartó mondta, hogy hát nincs bizonyíték, de olyan gerinctelen módon mindegyik fogságban hagyta Pált, mert inkább akar tetszelegni az embereknek, az alattvalóknak a tetszésében, mint pedig igazságot tenni. Festusnak is megjönnek ugye a vádlók, hogy Pál milyen gonosz ember, meg miket csinált, de nincs bizonyíték. És amikor Cézáreába visszamegy Jeruzsálemből, és megérkezik ugye a zsidó király dinasztiának az akkori királya, hát ilyen névleges király volt, Heródes Agrippa feleségével, Berenikével, akkor szóba hozza az esetet, hogy van itt egy fogoly, megvádolták, de hát semmilyen halált érdemlő dolgot nem cselekedett. Fellebezett a császárhoz, nem tudok róla mit írni. És Agrippa király is, Berenike is, a 26. fejezetet nem olvastam el, de odahaza tegyétek meg, beül pompával a bírói székbe, és meghallgatják Pált. Együtt kellett volna olvasnom a két fejezetet, de az idő rövidsége miatt én elegendőnek tartottam a 25-ös fejezetet. A 26-os fejezetben Pál elmondja a megtérését, ami különösen érdekes, hogy egy csodálatos bizonyságtételre Festus helytartó, aki akkor hallja az evangéliumot először, azt mondja, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány megzavarta az eszedet. És mit mond Agrippa király? Annak a Herodes családnak a sarja, akiknek az ősei között volt a betlehemi gyermekgyilkos, akiknek az ősei között volt keresztelő János gyilkosa. Azt mondja Agrippa király, hogy még hamarosan meggyőzöl, és majdnem keresztényné teszel. Majd megbeszélik, hogy hát szabadon lehetne bocsátani az embert, de hát most már a jog az jog, akkor Pál menjen Rómába a császár elé. Hát eddig a történet, és nézzünk a történet mögé, rengeteg tanulsággal szolgál ez a történet is. Az első, amiről beszélnék közöttetek, az ördögnek a munkái. Rengeteg ember él úgy ebben a világban, hogy nem veszi tudomásul, hogy létezik ördög, és minden nap munkálkodik ellenünk, hogy elveszeljen a kározatban. Testvérek, ha végigolvassuk az apostolok cselekedetéről szóló könyvet, akárcsak ezeket a fejezeteket Pál életében, azt látjuk, hogy az ördög milyen hihetetlenül türelmes. 2 évig volt Pál Félix helytartó fogságában, aztán jött ugye Festus. Amikor fogságba ejtették, tehát a 2 évnek a legelején is ott voltak a vádlók, ostromolták Félixet, nem értek célt, nem tudták Pált elpusztítani. Volt egy kicsike időszak, amikor úgy tűnt, hogy na elültek a vádlók, megjött Festus, 2 nap múlva ostromolták a vádakkal az új helytartót. Testvérek, az ördög tud várni, hogy egy alkalmas pillanatban újra támadjon, újra vádoljon, újra elbuktasson. Lehet, hogy vannak ilyen kis hullámzó szakaszok, hogy na most csitultak a kísértések, csitultak a támadások. Az ördög nem alszik, van egy ilyen mondás, nagyon bibliai. Nem alszik, nem fárad el, nem fárad bele, hogy téged az kárhozatba döntsön, és Istentől leválasszon, elválasszon, elpusztítson. Aztán látjuk azt is, hogy az ördög nem hagy ki lehetőséget. Van az a mondás, amikor ügyes sportolókra mondják, akár kosárlabdázókra, aki nem hagy ki egy lehetőséget, se, hogy kosarat dobjon, ügyes focistákra, aki a legkisebb lehetőséget megragadja, hogy belője a gólt, nem hagy ki zicsert. Hát a sátán ilyen. Ő nem hagy ki egyetlen egy esélyt sem, amikor melédrukat támadhat, vádolhat, elbuktathat, megkísérthet, mert ő azon dolgozik, azon gondolkodik, fáradozik, hogy te ne üdvözüljél, és ne ismerd meg Isten megmentő evangéliumát. És látjuk itt, hogy akkor is vádol és hazudik, hogyha nem tudja bizonyítani. Az ördög ilyen. Akkor is küldi a vágyait a szívedhez, ha nem tudja bizonyítani a vádat. Ha nem igazak, sőt, ő mindig hazudik. Az ördögöt nem érdeklik a tisztességes utak. Ő tisztességtelenül játszik veled szemben is. A második nagy tanulságunk, hogy ne bízz emberekben, csak Istenben. Nézzétek Pált! Ott van évekig, sínlődik a börtönben ártatlanul. Múlt vasárnap mondtam azt a mondatot, hogy bele lehetett volna őrülnie Pálnak, hogyha ezen ő rágódik, hogy jaj, hát uram, hát én most igazságtalanul vagyok itt. Nem tudtunk volna aludni az ő helyébe, ha nem bízzuk ezt rá Istenre. Nem lehet bízni a Félixekben, akik ragyogó elmék, nagy tudású valakik, de a szívük nem Jézusé. Nem úgy döntött, ahogy a nagy tudása, ahogy az illem, az etika, a bírói jog, az kívánta volna. Hanem fogságban hagyta ártatlanul is Pált. Nem lehet bízni a Festusokban, aki meg nem áll egyáltalán a helyzet magaslatán, és ő is inkább kedvében akar járni azoknak, akik igazságtalanok, de hát úgy gondolja, hogy akkor behizelgi magát az új pozícióból azok szemében, akiknek a uralma fölé ugye rendeltetett. Nem lehet bízni a Festusokban, a Félixekben, és azt mondja a Biblia, hogy ne bíz emberekben. De bíz Istenben. Drága dolog Pálnak a szívét látni, hogy ő Istenben bízik. Nyoma sincs egy megtört embernek, aki teljesen össze van zuhanva lelkileg, hogy őt ártatlanul, hogy és miként bántják, hanem itt van egy életerős, hitben megerősödött bizonságtevő, akit bármikor elő lehet hozatni a mély cellából, a börtönből, és aki kiáll, és Krisztus katonájaként bizonságot tesz. Erővel és hatalommal bizonságot tesz a hit útjáról. Hasonlítunk mi Pálra. Néha mi egy hét betegség után úgy össze vagyunk zuhanva lelkileg is, összetörünk bensőleg. Nézd Pálra! Nézd az ő életét! Mondd el Istennek, hogy Uram, szeretnék olyan erős lenni, mint Pál. Olyan kitartó, olyan hűséges, mint Pál. A harmadik tanulság, és talán ez sokakhoz fog szólni, ez az üzenet. A körülményekből nem mindig látszik Istennek a terve. Még egyszer mondom, nagyon különös igazsága ennek a történetnek. A körülményekből nem mindig látszik Istennek a terve. Ne csüggedj el! Ne csüggedj el! Hogyha nem látod Istennek a veled való terveit, ha a körülmények azt sugallják, hogy Istennek a jó terveiből semmi sem fog megvalósulni, ne higgy a körülményeknek, és ne csüggedj el. Megint csak nézzétek Pált. 2 évig van Félix alatt fogságban. Megérkezik Festus, megtörténik a császárhoz való fellebbezés, ezt a kiutat látja Pál, hogy akkor fellebbez a császárhoz, ősszel indítják útnak őt hajóval. Aki olvasta közületek az apostolok cselekedeteinek 27., 28., 29. fejezetét, tudja, hogy hajótörést szenvednek, át kell telelniük Málta szigetén, tavasszal indulnak útra és érkeznek meg majd Rómába. Tehát egy majd fél éves, sőt, egy erős fél éves út a több mint 2 éves fogság után, és még 2 évig van Pál Rómában házi őrizetben fogságban, mire a császár elé kerül, mire a bírói gépezet az őt ügyét ugye előre hozza, és Néró császár őt megöleti. Testvérek, ez 4,5 év. 4,5 év! Körülményekből nem mindig látszik Istennek a terve. És nézzétek meg, hogy micsoda csodálatos terv bontakozik ki a végére, hogy Istennek mégis mi volt ezzel a szándéka. Miért kellett Pálnak 4,5 évet a börtönben sínlődnie, és meglátszik a történet végén, hogy Isten végig cselekedett, végig munkálkodott, akkor is, ha a körülmények ezt nem láttatták. Kap egy olyan kijelentést Pál a Cézáreai börtönben, hogy neked a császár elé kell állnod, és bizonságot kell tenned a császár előtt. Ugye tudjátok a történelemből, hogy ez a Néró egy olyan császár volt, akiről még a római történetírók is azt állították, hogy bolond volt. Egy megőrült valaki. Ő volt az, aki felgyújtotta Rómát, aki a nagy keresztény üldözést ugye elkezdte. Isten ezt a célt hordozta Pál fogságában és Pál fogságával, hogy az evangéliumról való bizonságtételt eljuttassa ehhez a megkötözött istentelen császárhoz. Istennek ez volt a célja, hogy meghallja a megtérésre hívó szót Néró is. És ezt így lehetett elérni. És nézzétek azt a 4,5 éves utat. Isten a célig mennyi lehetőséget ad Pálon keresztül olyan embereknek a megtérésre, akik lehet, hogy soha nem hallották volna meg más körülmények között az ige hirdetést. A Filippi levél első részében, ugye a Filippi levelet börtönből írja Pál, azt írja, ismertélet az egész testőrségben, hogy miért viselem bilincseimet. Azok között a római légiósok között, akik őrizték Pált 4,5 évig, közelében voltak őrségben, fellátőrizve, ott a hajón, láthatták az apostolt, hallhatták, beszéltek vele. Az egész testőrségben ismerté lett az evangélium. Pontosan tudták, hogy az apró emberke, az egy gonosztevő, nem egy gyilkos, nem egy tolvaj, ő Istennek az apostola, akit a hitéért az istentelenek vádolnak. Az a százados, amelyik vezette a csapatot, amelyik vitte a foglyokat Rómába, az annyira jóba volt Pállal, hogy meg is akarta menteni az életét a hajótöréskor. Látható, hogy Isten egy csomó embernek eljuttatta az evangéliumot ezeken a körülményeikben nagyon negatívnak tűnő helyzetek által. Aztán nézzétek tovább, hogy mennyi mindenki hallja az igét. A főpapok azok a vádlók, akik tulajdonképpen nagy csütörtök éjjelén Jézus halálára szavaztak. Meghallják az igét egy zsidó rabbi szájából azok, akik ismerik a proféciákat, és akik annak idején Jézus halálára voksoltak. Aztán meghallották, ugye ott van Tertullus, az ügyvéd, őről a múlt vasárnap olvastunk. Ez a ravaszkorú ügyvéd is meghallotta, meghallhatta az evangéliumot. Meghallotta Félix helytartó és Drusilla a felesége. Meghallotta Festus, az új helytartó, Agrippa király és Bereniké, Liziász ezredes, sorolhatatlan századosok, a hajótörés lévén egy egész telet kellett Pálnak Málta szigetén tölteni, a Máltán levő benszülöttek és az ott élő népek is meghallották az igét. Nem csodálatos ezt, testvérek? Ha a körülményeket nézzük, ha Pál azt nézte volna, hogy itt vagyok a négy fal között, rácsok előttem, hol van itt Isten terve? Akkor vak lett volna. Mindannyiszor Pált előhozatták. És azt mondták, hogy mondd el, miért vagy itt. Ő ezt alkalomnak, feladatnak látta, hogy beszélhet az evangélium útjáról. A köszöntő igét az apostolok cselekedetei 20-21-es verséből olvastam, amikor Pál elbúcsúzik az efézusi vénektől, és ott mondja, hogy bizonyságot tettem zsidóknak és görögöknek a megtérésről és a Jézus Krisztusban való hitről. Nézzétek ezt a 4,5 évet. Az első pillanatától fogva azt látjuk, hogy bár börtönbe volt zárva, bilincsek a kezén, Isten megadta, hogy 4,5 éves fogsága alatt Pál bizonyságot tegyen a megtérésről és a Jézusban való hitről mindenkinek. Csak a mai fejezet is azt mondja, hogy bevonult Agrippa király, Bereniké a felesége, és Cézáre a teljes előkelőség, a teljes arisztokrácia a díszterembe, és meghallgatták Pált. Mind meghallotta. Azok, akik valószínűleg soha nem mentek volna templomba, vagy nem lettek volna ott a piacon, vagy éppen a folyóparton, ahol Pál embereket találva igét szokott hirdetni. Emlékeztek-e, hogy mi volt a tételünk? Ugye a címünk az volt, hogy a meg nem ragadott lehetőség. És a tételünk így szólt, hogy aki nem ragadja meg a megtérés lehetőségét, az menthetetlenül elveszik. Testvérek, Isten dolgozik az emberek megmentésén. Dolgozik, hogy minden ember esélyt kapjon, lehetőséget kapjon a megtérésre. Még Néró is. Még egy olyan gazember is, ezred gyilkosa, mint Néró. Még egy olyan semmire kellő ember, mint ez a Festus. Nagyon látszik, hogy nem ért semmihez. Meg olyan tanult ember is, mint Félix. Olyan robotmúltú családból származó valaki is, mint Agrippa. Egy Heródes névvel nem nagyon lehetett dicsekedni. Isten esélyt ad nekik a megtérésre. Küldi az ő igéjét, és elmondja, hogy egy esélye van az embernek az örök életre. Hogy megtér az Istenhez, és a Jézus Krisztusban való hitet megragadja. Nincs más esély. Lásd meg azt, testvér, hogy Isten dolgozik a te életedben is. Viszi véghez a terveit, akkor is, ha nem látszik a körülményekből. Ha te vagy mélységben. Ha úgy érzed, hogy te vagy rácsok mögött. És téged vezet Isten esetleg 4,5 évig mélységben. Hidd el, hogy Isten munkálkodik és halad a célja felé a mindenható Isten az ő terveivel. Akkor is munkálkodik, ha mi nem látjuk. Ő csodálatos Isten. Mentő övet dobott neked is, és dob neked ma is a kárhozatból, hogy kimenekülj, hogy megragadd a lehetőséget. Nem mindenki ragadja meg a lehetőséget. Az egész mentetetlenek sorozat arról szól, hogy nézzétek, mennyi ember nem választotta sajnos a hitet, pedig élhetne örökké. Festus azt mondja, hogy bolond vagy te, Pál, a sok tudomány megzavarta az eszedet. Amikor elmondja Agrippa királynak, hogy van itt egy ember, olyan mulatságosan hangzik, ahogy ő megértette az evangéliumot, hogy hát valami vitás kérdésük van, hogy van valami Jézus, akiről azt állítják egyesek, hogy meghalt, Pál meg azt mondja, hogy él. Értitek, ennyit ért szegény az egészből. Pedig meghallhatná, hogy az, aki él és feltámadt a halálból, meg hatalma van téged újjátenni, megmenteni, megszabadítani és örök életet adni, mert valóban él. És eljön majd, és ítélni fog élőket és holtakat. Agrippa királynak azt mondja, hogy még majdnem meggyőzöl, hamarosan majdnem keresztényé teszel. Ott van ez a kicsi majdnem szó. Ugye hallottunk már kisgyermeket, aki kicsit dicsekszik, és elmondja, hogy apa, majdnem átugrottam az árkot. De ugye ez azt jelenti, hogy nem ugrottál. Tornaórán a tanárnak, hát tanítani, majdnem átugrottam a lécet. Hát de leverte. Testvérek, az utolsó napon nem mondhatjuk Istennek, hogy Uram, én hallottam az igét, és majdnem megtértem. Nem mondhatjuk Istennek, hogy hát én majdnem hívő lettem ám azért, Uram. A majdnem az azt jelenti, hogy nem. Nem léptünk be a kegyelem országába. Nem vittük át a lécet. Nem fogadtuk el a Krisztust. Nem ragadtuk meg a megtérés lehetőségét. És elvesztünk. Testvér, ragadd meg a lehetőséget. A meg nem ragadott lehetőség nem ment meg. A meg nem ragadott lehetőség nem menti meg a te életedet. Aki nem ragadja meg a megtérés lehetőségét, az elveszik. Ez az, hogy megtérés, vannak emberi szívek, akiket irritál. Hadd mondjam el nektek, hogy a megtérés szó mindig azt a szívet irritálja, akit keres Isten. Aki még nem tért meg, az háborodik fel belül, hogy minek erről annyit beszélni. Hát azért, mert csak így fogsz átmenni a halálból az életre. A megtérés egy szívbeli odafordulás az Istenhez. El ne altasd magad, hogy jó helyen vagy megtérés nélkül. Krisztust sokan akarják hallgatni, de kevesen akarják követni. Sokan ott vannak a tömegben, amikor róla van szó, de kevesen nyitják meg a szívüket. Sokan akarnak odaülni az ő asztalához, de nem akarnak vele szenvedni vagy böjtölni, benne hinni, és az ő életüket odaszánni annak, aki mindent odaszánt őértük. Egy különös történettel fejezem be. Van Brazíliában, San José dos Campos városa mellett egy különös börtön. 20 évvel ezelőtt a brazil kormány ezt a börtönt 2 keresztény embernek odaadta, keresztény elvek szerint működtessék ezt a börtönt. Nagyon-nagyon különös dolog fogadja az odalátogatókat. Van egy amerikai ember, egy Chuck Colson nevű ember, aki járt ott, és leírta az élményeit. Azt mondja, hogy már sok börtönben járt, de meg volt döbbenve, amit ott tapasztalt. Humaitának nevezték el a brazilok ezt a börtönt. Megdöbbent Chuck Colson, amikor odaért, és egy többszörös gyilkosnál volt a kulcs, ő nyitott ajtót. Két keresztény ember vezeti a börtönt, minden mást a rabok végeznek, minden munkát. Az egész börtönben mindenki szeliden, szerényen és szorgalmasan dolgozott. Annak a börtönnek a környékén élő hívő családok mindegyike lelkileg örökbe fogad egy-egy rabot, és foglalkoznak vele. Tanítják az Úr mértékére, a Krisztus útjára. Aztán körbe vezette az amerikai látogatót, a többszörös gyilkos, akinél a kulcs volt. Nagyon nagy tisztelettel, alázattal beszélt. Döbbenten látta az amerikai látogató, hogy a börtönnek minden fala Zsoltárok könyvéből, meg a példabeszédek könyvéből levő idézetekkel van tele. És amikor a legutolsó cellához értek, mielőtt kinyitotta volna a kulcsos cellát, kérdezte a vezető, ez az a cella, ahol régen, amikor még nem keresztjén volt ez a börtön, itt voltak a kínzások. Be akar menni? Itt még van egy rab. Van még egy rab bezárva. Persze, be akarok menni. Biztos, hogy be akar menni? Látni akarja? Igen. Kinyitotta a cellát, benézhetett az amerikai vendég. Volt benne egy feszület, és azon a rabok által kifaragott Jézus szobor. És mondta ez a rab, hogy ő még mindegyikünk helyett tölti a büntetését. Jézus volt a cellában. A rabok megértették, hogy a bűn börtönéből hogyan lehet kiszabadulni. Testvér, ha nem Jézus él az életed, a bűnbörtönében vagy. Félelmek, kétségek, békétlenségek és életed bűneinek, tisztátalanságainak, tolvajlásainak, minden hamisságának vágyja börtönében. És a börtönből úgy lehet kiszabadulni, ha letöltjük a büntetést. Jött Jézus, kifizette az óvadékot, letöltötte helyettünk a büntetésünket, és így lettünk szabaddá. Még egyszer mondom, a börtönből csak a bűn büntetésének letöltése után lehet szabaddá lenni. Ebben az esetben, a mi esetünkben, a büntetés nem más, mint halál. A bűnzsoldja a halál, mondja a Biblia. Nem lehet kevesebb a büntetés. Tehát valakinek meg kell halnia a te bűnedért. Vagy neked, vagy egy mennyből jött helyettesnek, Jézusnak. Ez történt meg nagypénteken, a Golgotán. És ezt a mentőbe dobja ma is minden embernek Isten. Jézus meghalt helyetted. Letöltötte a büntetésedet mennyből jött helyettesként. Ha elhiszed, szabad vagy a börtönéből. Örök életed van a Jézusba vetett hit által. Ezt hirdette Pál egész életében. De ezt nem hiszi el valaki. Ha nem ragadja meg a megtérés lehetőségét, az utolsó napon nincs mit beszámítson neki Isten. A hitünkkel beszámíthatja, hogy te hiszel, hogy Jézus meghalt helyetted, akkor neked nem kell meghalnod az örök halállal. De aki nem hiszi, az utolsó napon végrehajtják rajta a bűnei büntetését. Ez a kárhozat. Isten szeretete ebből akar megmenteni. Ezért küldte Jézust, ezért jött a megváltó, ezért halt meg nagypénteken, és támad fel, érted, a halált is legyőzve, húsvét vasárnapon. Akarsz-e szabaddá lenni? Hiszel-e Jézusban? Amen. A 341-es énekünk 5. versét énekeljük most, testvérek, felelve az ige hirdetésre, 341-es énekünknek az 5. versét énekeljük. Így kezdődik a 341-es énekünk 5. verse. Ó, légy érette áldott Jézus egyetlenem, hogy szörnyű kín halálod, nagy jót akar velem. Csendesedjünk el, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Biblia történetein keresztül szívig hatolóan tanítasz, és beszélsz velünk arról, hogy te adsz lehetőséget minden bűnösnek, mindegyikünknek az örök életre. Te adod a lehetőséget, hogy a te ígédet meghalljuk, hogy eljöjjenek életünkben azok az órák, amikor egy ige hirdetés közelébe kerülünk, amikor nem csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is meghalljuk, mi is az evangélium, miért is jött Jézus, és hogy az ő jövetele mit akar velünk. Urunk, olyan döbbenetes nézni a Biblia személyeit, a menthetetlenül elveszőket, döbbenetes nézni, hogy ott volt Félix, hányszor hallgatta Pált, és nem döntött a hit útja mellett. Ott van Festus helytartó, akinek az egész bolondság, ott van Agrippa király, aki azt mondja, hogy majdnem keresztjén leszek, hogy vonzó ez, és mégsem mer belépni a rangja, a pozíciója miatt a kegyelem országába hitben. Ott van sok-sok ember, akinek felkínáltad a hit útját, Néró császár, és a többiek, és akiknek fel volt kínálva, de hiába. Urunk, vésd a mi szívünkbe, hogy a meg nem ragadott lehetőség nem menti meg az életünket. Taníts minket megragadni a megtérés evangéliumát, a Jézusban való hit útját, amelyről Pál tanított bennünket is a mai napon, az igéből. Hadd ragadjuk meg. Hadd legyen a szívünknek drága ez az út, amelyet Jézus hatalmas szenvedése árán szerzett, hogy ingyen miénk lehessen az örök életnek országa. Urunk, könyörülj, hogy meg is vigasztaljon bennünket a feltámadás híre, gyászolókat hadd járjon át a csoda, a hír, hogy van feltámadás és van örök élet, van mennyország, ahova a Jézusban hívők kerülnek. És a véget ér a földi vándorút egy hívő ember számára, akkor Isten országában igazi életet élhet. Ott folytatódik minden. Urunk, állj oda a gyászoló szívű testvéreim mellé. Légy velük a mélységben. Szárítsd fel könnyeiket, és a te békességeddel támogasd szívüket, lelküket. Imádkozom, Uram, azokért, akiket a mai ige hirdetés megérintett. Te ismered mindannyiukat. Te ismersz mindegyikünket a szívünk mélyén is. Ne engedd, hogy a te igéd földre hulljon, hogy kilopja azt az ördög. Engedd, hogy a te igéd, amely szívünkig szól, megmentsen bennünket. Bonj magadhoz, és adj új életed benned. Adj megtérést, élő hitet, örök életet. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldott légy örökké. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát, imádságát mondja el magában az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tere át, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 396-os éneknek, mind a három verse, 396-os ének, egy tüzetgyújtó missziói ének, a kivonulás előtt ezt énekeljük, mind a három versével. Ébredj bizonyságtevő lélek, a várfalakra őrök álljanak. 396-os ének, mind három versét énekeljük.